Onnantól kezdve, hogy megszületett a fiam, egészen addig, míg hazavittem őket, odáig egy ilyen önkívületben léteztem. Felkeltem reggel, kávéztam, reggeliztem, még előadásom is volt, egy ilyen teljes rózsaszín vattába csomagolva léteztem.
Nekem is a könyvem alapján kérdezték, hogy akkor milyen a jó apa. Ilyen vagy olyan vagy amolyan, és mondta, hogy bármilyen lehet szerintem. Lehet visszahúzódó, lehet érzelmes, lehet impulzív. Az a kérdés, hogy a gyerekével van elég ideje kapcsolódni.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Vannak témák, melyekről alapvetően a nők jutnak eszünkbe. Szülés utáni depresszió, elég jó szülőség, munka-magánélet összehangolása, az én idő fontossága, transzgenerációs örökségünk. Ezek olyan nőies témák, de ha jobban belegondolunk és a mélyírásunk a dolgoknak, a férfiakat épp úgy érintik, mint minket, csak ők szinte egyáltalán nem beszélnek ezekről a dolgokról, az érzéseikről. Bár a spiritust is alapvetően nők hallgatják, biztos vagyok benne, hogy kifejezetten érdekes lesz számukra, hogy a mai adás rendhagyó módon a férfiakról fog szólni. Köszöntöm hallgatóinkat, én Németh Szilvia vagyok, és ezúttal két vendéget hívtam a stúdióba, itt van velünk Janklovics Péter, színész, humorista, a Duma Színház Társulatának osztopos tagja, két kisfiú édesapja, szervusz Péter!
Szia!
Illetve Vésely Miklós, akit a Képmás olvasói már jól ismerhetnek, ugye ő író, szintén két kisgyermek édesapja, a Képmás magazin Apa kezdődik sorozatának szerzője, akinek tavaly ugyanezzel a címmel jelent meg első kötete. A humoros, sokszor önironikus és gyakran megható írásokkal, vallomásokkal szerintem a szülők többsége tud azonosulni, majd szemezgetek én is ezekből itt a műsor folyamán, de csapjunk is bele először is. Köszönöm, hogy itt vagytok, és szinte az első hívószóra jöttetek a stúdióba, ami azért különleges, ahogyan már a felvezetőben elmondtam, mert hogy mintha a férfiaknak azért nehezebb lenne nem a munkájukról, nem logikus, vagy ilyen számszerű dolgokról beszélgetniük, hanem az érzéseikről. Szerintetek miért alakulhatott ez így?
Régen volt egy ilyen elvárás, nem? Hogy férfi az ne sírdogáljon, hanem csinálja a dolgát, tartsa el a családot, aztán...
Volt egy időszak, amikor háború volt, akkor kétszer is ugye a 20. században apáink, nagyapáink, akkor igen, azért nem volt
igen,
otthon.
Igen.
Akkor egy fő tartotta el a családot, akkor apa nyilván nem volt otthon. És akkor a nők kezébe került az egész, szerintem ennyiről van szó, és ahogy elérkeztünk mondjuk a mostani modern korba, ahol nem tudom, home office-szal, önismerettel, pszichológiával, stb. Felvértezve állunk a dolgokhoz, egyszerűen ránk esett ez a téma, hogy erről eddig hogy nem volt.
Elpuhultunk, és akkor most már lehet sírdogálni is mikrofonokba.
Ugye egy podcast műsorban azért alapvetően olyan interjú alanyokat jó hívni, akik tudnak beszélgetni. Akár még az érzéseikről is nyilván, hogyha egy pszichológiai podcastról van szó, de most rátok az a nehéz feladat fog hárulni. Ez igen,
köszönöm,
kedves Péter.
Sajnos nem tudok el.
Az a nehéz feladat hárul rátok, hogy ezért egy picit az árkózottabb férfitársak véleményét, gondolatait is egy kicsit közvetítsétek, azért, mert szeretnénk megérteni azt, hogy miért működtök azért sokszor máshogy, mint ahogy a mi nők.
Persze, igen. Maradjon titok ez.
Ha rajtam múlik, ez nem marad titok. Itt a következő szűk egy órában sok mindenről fogunk beszélgetni, de ugye úgy vezettem fel a beszélgetést, hogy alapvetően ugye, a család alapítással kapcsolatban, a szülővé válással kapcsolatosan a női szempontokat szoktuk emlegetni. Anyai ösztön például. Most kezdjük ezzel a legelején. Bennetek az apai ösztön, az mikor élet fel, vagy úgy emlékeztek arra, hogy mikor vágytatok először, hány évesek voltatok körülbelül, amikor már a gondolat foglalkoztatott benneteket, hogy családalapítás,
hát a gondolat,
apává válás.
Legalábbis nálam úgy volt, hogy a gondolat egyre inkább foglalkoztatott, ahogy így elkezdtem öregedni, hogy milyen jó lenne, hogyha nem bottal járnék, mire a gyerekem elkezd focizni. De végig volt bennem egy ilyen nagyon erős félelem, hogy hát ez egy komoly szerep, aminek hogy mondja, illik megfelelni, vagy hogy tehát tényleg felelősséggel tartozik az ember. Meg, én nem tudom, én nagyon be voltam szarva, de azt vettem észre, hála a jó Istennek, hogy mindenki be van szarva az első gyerek előtt, hogy minden férfi. Mert a nőknek azért ez könnyebb, tehát hogy mint az anyai ösztönt említetted, hogy mégiscsak bennük növekszik az az élet, és hogy sokkal erősebb kötődésük van, tehát hogy én hiába fogtam a feleségem hasát, hogy jaj, de édes, ott rugdalózik, de benne rugdalózott, nem pedig be. Tehát, hogy nekem az egy ilyen furcsa dolog volt, hogy jaj, ott a gyerekem, de hogy semmilyen kapcsolatom nem volt, csak azt láttam, hogy így kitüremkedik a lába. Ő meg élet, tehát, hogy az anyukáknak van, és egy sokkal szorosabb kapcsolatuk van, még születés előtt is a gyerek.
Hát nyilván a fogantatás után, ugye a hormonok elkezdenek dolgozni, akkor egyértelműen könnyebb dolguk van a nőknek, ez így van. De én például konkrétan emlékszem arra, amikor már még a fogantatás előtt, hogy ugye a vágy megszületett bennem, egy ilyen nagyon ösztönös érzés, nagyon-nagyon erősen éreztem azt, hogy na eljött az idő, tehát, hogy én anyuka szeretnék lenni, gyermeket szeretnék. Miklós, neked ez hogy?
Én inkább beleestem ebbe a dologba, nem azt mondom, hogy nem akartam, hanem úgy gondolkodtam, úgy a Klárival, a feleségemmel, hogy hát összeházasodtunk, rögtön vállaljunk gyereket, mert ki tudja, hogyha várunk, akkor hogy fog menni, nem tudom, ha 20-as éveink végén voltunk, persze vállaljunk, én úgy voltam vele, mindig is akartam gyereket, miért ne? Szóval, hogy én nem gondoltam bele, hogy ez mennyire kemény, vagy hogy mekkora öröm, vagy amit az ember utána, hogy... és hát így mély víz. Szóval nekem a fiunk úgy született, hogy rám rakták, mert mesterséges altatásban volt a feleségem, egy ilyen vészhelyzet volt, és senkinek semmi baj nem lett szerencsére, de hogy altatásban volt a Klári, és az én mellkasomra rakták a Vincét, és hát ott így átkattantam egy másik dimenzióba. Tehát nekem valahol ott kezdődött el az, hogy persze készültem előtte is, meg jártunk ilyen szülés felkészítő tréningekre, stb. De én azt gondolom, hogy egyrészt nem lehet, tehát jó, ha kell készülni, de nem lehet elmagyarázni, hogy ez
igen,
milyen.
Igen.
Nem
lehet tehát ott te akkor váltál apává, ugye? Tehát amikor a mellkasodra tették,
igen,
ugye?
És annak ellenére, hogy semmit nem tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, de érzelmileg ugye megszületik egy új identitás az emberbe, igen. És új szívet kap, vagy nem tudom, hogy mondjam ilyen gicsesen, ami aztán az együttlét folyamán alakítja, apává alakítja. Uh-huh. Tehát apa voltam, csak még kezdő apa, vagy még tudatlan apa vagy. És akkor ez szépen lassan az ember autodidakta módon. Én amúgy is szinte az életem mindenben egy beleestem, és egy autodidakta módon szedtem össze a tudást.
Igen. Ezt meg másként
is lehet. Ezt meg másként is lehet, illetve lehet úgy hozzáállni, mert én korábban azt gondoltam, hogy az lesz a gyereknevelés, ugye, hogy megvannak az elvek, amiket első éves korában, ja. Meg a második, meg harmadik, és akkor van ez a mondás, hogy voltak elveim, aztán születtek gyerek.
Igen.
Rájön az ember, hogy igazából alkalmazkodik. Tehát van egy olyan, mint ha meghúznád a félkörül ablót, dob a gép egy valamilyen gyereket, gőzöd nincs, hogy milyen lesz, tehát igen, hogy az mire lesz érzékeny, igen. Mi fog érdekelni, igen. Hogy fog aludni, stb. És te azt próbálod a neki legjobb módon ahhoz alkalmazkodni, meg őt támogatni. Most, és mindegy, egy nap alatt egy ilyen 360 fokos ilyen, vagy 180 fokos inkább.
Péter, benned volt félelem a szüléssel, születéssel kapcsolatosan?
Persze,
bent voltál?
Ja, bent voltam, igen, mind a két fiamnál. Bennem az, annyi volt a félelem, hogy igen, hogy magam miatt, tehát nyilván ilyen önző módon, hogy én hogy fogok ennek megfelelni, meg azért azt gondoltam, hogy addig is csak úgy, nem azt mondom, hogy éltem bele a vakvilágba, de hát, hogy nagyon sokszor saját magamért nem tudtam felelősséget vállalni, vagy hogy az volt, hogy jó, hát majd lesz valahogy, de mindig az volt bennem, hogy egy gyerekkel azért ezt nem lehet, hogy majd lesz valahogy, mert azt el kell tartani, fel kell nevelni, és az egy borzasztó ilyen nagy dolognak gondolt, meg az is szerintem, csak hogy ezen már nem gondolkodik az ember, mikor már benne van, hanem csinálja egészen egyszerűen.
Milyen élmény volt neked bent lenni?
Hát csodálatos, fantasztikus. Egy csomóan, nem is egy csomóan, de volt, aki óva intett, meg főleg nők mondták, hogy hát, hogy biztos? Ma, persze, hogy biztos, hát ma nem tudom, hogy hány ilyen élményem lett. És viszont az a furcsa, hogy barátaim, meg, tehát hogy akik meg bent voltak a gyerekük születésekor, férfiak, ők meg azt mondták, hogy meg ne próbáljam kihagyni, mert az egy semmihez sem hasonlítható.
Igen, viszonylag ritka azért az, aki megbánja.
Tényleg az a pillanat, amikor odaadják a kezembe, tehát hogy ott bennem is ott fordult át valami, meg szerintem mindenki, hát pont ez, amit elmondtam, hogy a nőknek van 9 hónapjuk, hogy hozzászokjanak ahhoz, hogy kapjanak egy új életet. Én meg egyszer csak szembesültem vele, amikor odaadták. Nagyon fura volt különben a nagyobbik fiamnál, hogy nyilván ugye még az újszülött nem lát, de annyira kifejező és értelmes tekintete volt a születés pillanat, tehát hogy odaadták a kezembe, hogy akkor fogjam már meg egy picit, és úgy nézett rám, hogy ott így, hogy nem tudom, tehát hogy ott egy pillanatra így szerintem kihagyott a szívem, meg ott egy ilyen nagyon, nagyon furcsa. Ugyanez, hogy egy kapcsoló járt.
Igen, érdekes, hogy kirázott a hideg, mert...
És utána vittem ki a csecsemős nővérek, az Apgar-teszt, meg nem tudom.
Igen, de ott volt egy ilyen pillanat, hogy megállt a világ.
Igen, és ott már világom, nem tudom, kérdezték, hogy tőlem kérdezték a nevét, azt így alig tudtam elmondani, mert nekem mindig az volt bennem, tehát hogy nekem úgy mesélték, hogy mindig az anyukát kérdezik szülés után, hogy akkor mi a neve a gyereknek, és nekem kellett bediktálni, és akkor kérdezték, hogy a lakcíme. És így nem tudtam hirtelen mondom, lakcíme, hát mondom anyjába a volt eddig, mondom, milyen lakcíme. És így nézett rám, de gondolom, hát találkoztak már ilyen, nézett rám a csecsemős nővér ilyen behatóan, mondta, apuka, hova viszik haza a gyereket, hova fogják innen hazavinni? És akkor hirtelen, akkor már tudtam mondani a címet, nagyon furán viselkedhettem, meg így gyorsan lemérték, meg nyilván ők mentek tovább, így mondták, jó, akkor odaadom, és akkor megyek. De mondom, hát csak, hogy fogjam meg, és mondták, hogy egész bátran, nagyon szűk helyen jött ki, semmi baja nem lesz, ha megfogja.
Igen, nekem egy gyors élmény a férjemmel kapcsolatban, ő is bent volt, ő mondjuk az a típus, aki, mikor mentünk ilyen kontrollvizsgálatokra még a születés előtt, ugye, hát ő ott a folyosón valakit tolt a kerekesszékben, egy infúzióval, ő már ott elájult mellettem. Tehát én mondtam neki, hogy ne haragudj, de mit biztos, hogy szeretnél bejönni? Tehát én rábíztam, de bejött, és ott abban a pillanatban olyan ős erő szállta meg, olyan komoly segítőmmé tudott válni, hogy döbbenetes volt számomra is, és amikor ugye felsírt a pici, és amikor meghallotta a hangját, ugye amikor a csecsemősök igen nyilván lemosdatták, és a apa hangját meghallotta, akkor meg abszolút megnyugodott. Nálatok egyébként a második születés az rendben volt? Már az előzőhöz képest, Miklós?
Az természetes út, tehát teljesen ez a, ahogy leszokták írni a tankönyvekbe, szóval, hogy a vajudás szakasza is, stb. Minden gyönyörűen lement, egy ilyen viharral kezdődött. Írtam is erről egy verset egyébként, mert nekem ez ilyen apokaliptikus. Talán a Laszfi János barátom mondta, hogy apokaliptikus. Mert hogy kicsit, mint amennyi jött volna az idő. Tehát jött egy vihar éjjel, és akkor ez a szenvedés. Tehát, hogy azt látod a feleségeden, hogy ott úgy négy kézláb szegény, úgy, nem tudom, nagyon durva volt, és gyorsabban ment le a folyamat, mint gondoltuk, hogy épp hát egy órával a szülés előtt értünk be körülbelül a kórházba. És hát nekem ebben mondjuk főleg, mert ugye az előttiben a vajudás része nem volt meg, de hogy az egyik az, hogy látni a feleségemet ennyire szenvedni, tehát ez egy ilyen tehetetlen, mert mi férfiak ugye mindent meg akarunk oldani, mindenre van egy ilyen megoldási módszerem, és ebbe így ott voltam mellette, persze itt fogom, meg ott tartom, meg nem tudom.
Igen, én ettől is féltem de, nagyon, igen. Így előző, tehát hogy bent leszek egy olyan folyamatnál, hogy, tehát, hogy mennyire fog neki fájni, meg mennyire látom tényleg szenvedni órákon keresztül.
És egyébként nem az, hogy benn vagyok, utána később azért is ilyen szenvedésbe ott hagyni a feleségemet egyedül, hogy akkor hol vagy. Szóval én mindenkit megértek tettökre, mert van akinek, Krúdiról vannak ilyen anekdoták, hogy a Margit szigeten laktak, és még hidak se voltak, meg semmi. És hát ő mondta, amikor elindult a történet, amikor vajudott a felesége, hogy akkor viszlát, és egy hétig elment kaszinózni. És amikor visszaért, akkor mondta, hogy hát tudtam, hogy minden rendben lesz, mert végig nyertem a kaszinóba is.
Hát van, aki a stresszt különbözőképpen szóval vezetjük le, igen.
Igen, igen. Egyébként meg, tehát a feleségem jelenti csodálat olyan szempont, tehát egyébként is a csoda maga, tehát azon a helyen ott, hogy jön ki egy ekkora gyerek, vagy egy ember, vagy nem tudom, tehát önmagában ez is, de a feleségem jelenti csoda is, csodálat is, hogy ő ezt meg tudta csinálni, beleállt, nem tudom, mondták, hogy hát ebbe a pózba fél óra, abba a pózba még 3 óra. Kedves Klára, és beleállt abba, hogy ami is nyilván fájdalmas, meg keményebb volt. Maximális tisztelet. Érdekes, mert ő meg azt mondta, hogy ez így megtörtént vele. Tehát, mint egy ilyen önkívületi állapot, tehát a természet ereje, vagy a nem tudom, vagy a teremtés, az így átmegy a testén. Ezt se tudom, milyen lehet, szóval...
Én csak két nagyon jó barátomnak szóltam, mind a két esetben, tehát hogy az, hogy valahogy levezessem, hogy akkor megszületett a gyerek, akkor ígyunk már meg valamit, mert utána mind a kétszer az volt, főleg az elsőnél, mert ugye ott volt még új az élmény, hogy onnantól kezdve, hogy megszületett a fiam, és egészen addig, hogy még hazavittem őket, odáig egy ilyen önkívületbe léteztem, egy ilyen kötfátyol volt a szem. Tehát, hogy léteztem, meg felkeltem, reggel kávéztam, reggeliztem, még előadásom is volt, de egy ilyen teljes rózsaszín vattába csomagolva léteztem. Ugye ezzel két barátom majd beültem valahova, és az egyiküknek már volt gyereke, és akkor mondtam, hogy mondom, még ki se csomagoltam ezt az autós hordozót, hogy mondom, nem tudom, hogy kell berakni a kocsiba, hogy normálisan. És akkor mondta, hogy jó, azt megmutatja, és akkor nem tudom, két viszki után akkor fel otthon kicsomagoltuk, lementünk a garázsba, akkor ott mutat, hogy nézd, látod, ezt így ide beteszed, így, hogy ezt kitámasztod, így az övet itt húzod át, akkor ott próbáltam figyelni, és akkor mondta, hogy jó, most akkor kiveszi, és akkor most én mutassam meg, így ugyanaz, hát na, ennyi az egész. Mondom, jó, de hogy és így nézd, és mondta, hogy figyelj, megcsinálod így, ahogy mondtam, tehát beülsz az autóba, és lassan hazavezetsz. Fog menni szerinted?
Feleségem úgyis megoldja, nem? Nem volt benned ilyen érzés?
Nem, ő is ilyen nagyon aggódós, meg én is, tehát, hogy ebből a szempontból nem tudom, mennyire vagyunk jó párosítás.
Rólad de, ugye nem is gondolná az ember egyébként.
Hát azért, de én mindig...
Nyilván a szerepléseid alapja... Na, hát ezt abszolút nem gondolná az
pedig
ember.
Pedig én de mindenben. És viszont meg krízis helyzetben, tehát hogy a feleségem annyira toppon van, meg egyből tudja, mit kell csinálni. A szorongásban én őt jobban le tudom nyugtatni, viszont ha valami tevőlegesen egy krízis helyzetben valamit kell tenni, akkor én szerintem zöld arccal fognám a fejemet két kézzel, hogy úristen, a feleségem megcsinálja.
És akkor őtől, ez egy nagyon jó párosítás itt szerintem. Miklós, hogyan emlékszel vissza, amikor a nagyfiadat, aki ugye most már 4 éves elmúlt, Vince, ugye hazavittétek a kórházból?
Hát nekem mit senki történt? Nem szólt, hogy ez ilyen. Nekem így ez volt az alapvető élményem. Tehát sok mindent tanultunk az iskolába, tényleg a mitokondriumról, meg a... Mondjuk, hogy 5-ször kell altatni egy újszültet egy nap. Erről így mindenféle terhesség felkészítés, semmi orvos sem mondta, senki nem mondta. Tehát egy ilyen szakot indítanék, legszívesebben egy egyetemi szakot, hogy ahol elő is adok nagyon szívesen, hogy a altatás, milyen szögbe toljuk a babakocsit, hogy ne süssön be a nap, milyen rázós utakat keressünk. Konkrétan mérges lettem egyszer, amikor egy murvás utat leaszfaltoztak. Mondom, hogy fogom elaltatni a gyereket, megjelentek 3 kilométer arrébb. Szóval egyrészt az, hogy mennyire kemény, tehát az ember egy ilyen katonás rendbe, napi rendbe belekerül a semmiből. Tehát,
szabad ne feledd, de most itt az altatási kisokos a kezembe akadt, ugye ezzel a címmel jelent meg.
Akasztják a hóhért.
Ezzel a címmel jelent meg ugye egyik írásod a Képmás hasábjain, és hát ebből azért így felolvasnék egy néhány mondatot. Úgy, egy picit
nem mondd el, egyszer már leírtad.
De azért, mert annyira élvezetes olvasni, és tényleg kedvet csinálnék a hallgatóknak, akik még nem olvastak tőled ilyen apasággal kapcsolatos írást, illetve hát a könyvet is forgathatják. Szerintem örömmel, hogyha ebbe belehallgatnak. Ezt írod, hogy egy átlagos altatás idegőrlő türelmet igényel. Bár szeretnél máshol lenni, nagyon is jelen vagy. A karod majd leszakad, a gerinced ketté reped, szomjas vagy, éhes, vécére kell menned, de a gyerek szeme még mindig nyitva. Ilyenkor nem tetsz mást, mint hogy beleszagolsz az illatos babahajba, és kitartasz. Mert amikor azt hiszed, hogy már nem bírod, a pici teste, mintha megérezni a szenvedésed, jutalmul elernyed. Tarts ki még 5 percig, aztán ha lejárt, tegyél rá még 10-et. Ha közben egyszer sem mozdul, megpróbálhatod az ágyba rakni, de jusson eszedbe, hogy ezt kizárólag a saját felelősségedre teszed. Ha úgy marad, annál nincs jobb érzés. Amint kilépsz a nappaliba, rögtön elbódít az endorfin. Sajnos a legtöbb gyerek ebben a szent pillanatban szokott újra felsírni. Nekem is 2 éves múlt nemrég a kisebbik fiam, és ez most még nagyon aktív élmény a számomra is. Egyébként nálunk a férjem sokkal profibb az altatásban, meg a türelem szobra, tehát nekem a legnagyobb segítségem, az, hogy az altatásokból, jó, hát azért amikor már nagyobbak a gyerekek, a délutáni alvást azért azt apa nagyon szívesen átvállalja, ja, igen, nem? Ugye igen, bevállalja, igen, már az óviskorú gyerekekkel.
Nem is tudnak kívánsai lenni, amikor már nem akarja.
De hogy nagyon idegőrlő, tehát ez a naponta
több... Monotonitás tűrés. Monotonitás tűrés igazából. És nekem nagyon sokat segített a feleségem ebben az időszakban, mert ő mindig mondta, hogy figyelj, ez időszak, 3 hónap után könnyebb lesz, 6 hónap után még könnyebb lesz.
Ezt olvastam.
Én nagyon
mert hogy ő se tudta.
Én is olvastam, csak ugye én
benne sokat segített a feleségem, hogy ő tűrte a monotonitást.
Családi munkamegosztásról fogunk beszélgetni.
De egyébként nem csak zárásként annyi, hogy az a pozitív része nekem az is volt, hogy tehát belekényszerített egy olyan katonás napi rendbe, amiben sokkal hatékonyabban dolgoztam, mert tudtam, hogy 10 perc múlva szükségem van rám, akkor nem a YouTube videókkal izélem az időt, hanem megcsinálom, amit kell.
Tehát akkor sokat otthon voltál egy a kezdeti időszakban?
Kicsit csak otthon voltam sokat, tehát egyrészt Covid volt, és tesi tanárként dolgoztam még, úgyhogy ez a kettő így összehozta, hogy a tesi órát így online lehetett tartani, de nem annyira. Utána megjött egy a munka lehetőség, hogy azóta home office-ba vagyok. Tehát én premier plánban néztem végig mindent. Tehát én örültem, hogy a gyerekemmel lehetek egy pótolhatatlan időszaknak, gondolom. Illetve amit még nem fűztem hozzá, hogy amennyire kemény, akkor öröm is. Tehát azért azt is nehéz feldolgozni, hogy a nappali az egy ilyen Mennyország szigetté változik, és olyan szeretetet élsz meg, amit el sem tudtam volna képzelni, meg nem tudom, a legnagyobb szerelemhez se lehet hasonlítani, nem szóval, amit az ember a gyereke iránt érez. És ennek a kettőssége, meg hullámos útja, ugye ezt nehéz feldolgozni, az egyik pillanatban tényleg édes kis aranyos gyerekem, és a következőben meg ugye bárcsak aludhatnék 30 másodpercet. Szóval igen, ez...
Az altatási nehézségek, Péter, téged akkor nem viseltek annyira, meg erre céloztál, talán, hogy a feleséged volt oly kedves,
egyrészt
és erős, igen. Hogy ezt átvállalta nem alapvetően?
Az, nem is az, hogy átvállalta. Mindig félve mondom, mert mind a két gyerek, igen, tehát, hogy jó alvók voltak egész kiskoruktól fogva. Tehát,
ugye,
enni keltek fel.
Erről tényleg ne beszélj hangosan, mert az...
Volt egy, de van ilyen is. Van
volt
ilyen.
Van egy baráti házaspár, meg együtt is dolgoztam a fiúval, ott laktak, most elköltöztünk, de ott laktak tőlünk nem messze, és akkor játszótéren, és hasonlókorú gyerekeik vannak, mind csak nekik egy fiú és egy lány, mint nekünk, és amikor a második megszületett, akkor találkoztunk velük a játszótéren úgy, hogy akkor a napszemüvegben voltak, mint ez az asztal, és azt is de még így is láttam, hogy csukott szemmel mentek át az ebrán, és akkor kérdezte tőlem a fiú, hogy figyelj, ti szoktatok aludni? És mondom, figyelj, tök jól alszunk, mert ezért. És mondom, igen. Tehát, hogy nem voltak ilyen átvirasztott éjszakáim.
A családi munka megosztás egyébként nálatok hogyan alakult? Mert te amikor születtek a gyerekek, vagy az első mondjuk, akkor is már nagyon futott veled a szekér?
Sőt, akkor kezdtem el, azt hiszem két hónapos volt a gyerek, amikor elkezdtem rádiózni a reggeli műsor, ráadásul, ami hát ilyen rosszul érintett, mert keveset tudtam otthon lenni, meg keveset voltam vele, és mindig volt egy ilyen lelkiismeret furdalásom. Arra emlékszem, hogy a nagyobbik fiamnak nem láttam az első lépéseit, hanem azt egy Viber üzenetbe kaptam meg videón, és a Covid-nak köszönhetően a kisebbik fiamnak meg láttam az első lépéseit, ahogy elindult. És az meg szerintem megfizethetetlen. Nyilván dolgozni kell, meg nem tudom, hát ez nehéz dolog.
A feleséged egyébként ezt hogy viselted?
Hogy tényleg rengeteget köszönhetek neki, mert ahogy megszülettek, tehát hogy ő tényleg olyan anyatípus, hogy már a terhesség alatt is, meg ahogy megszülettek a gyerekek, hogy csak az az egy volt számára, és akkor ott meg így azt éreztem, hogy hát, hogy ő az egyetlen, akivel azért, hogy otthon merem hagyni, meg hogy én se tudnám, tehát hogy nem tudom, ilyen jól kialakult ez nálunk. Igyekeztem segíteni, de hogy így nem tartom magam ilyen különösebben jó, vagy nem tudom, egy csomó mindenben ilyen azt éreztem, hogy nagyon sokáig béna vagyok, tehát hogy ilyen, mit tudom én, hogy fél éves koráig ügyetlenül tettem tisztába, de aztán belejöttem, de aztán most már szobatiszták mind a ketten.
Hozott mintákból tudtok dolgozni? Milyen volt a kapcsolatotok gyermekként az apukátokkal, erről lehet beszélni?
Persze, nekem jó kapcsolatom volt, meg jelenleg is van az apukámmal. Azért, szerintem azért nehéz a mi generációnak ehhez nyúlni, mert teljesen más kor és felfogás volt. Tehát nem is a személyiségük volt olyan, tehát én apukám például szeretett jelen lenni az életünkben, és jelen is volt. De nem volt ez a mostani, hogy a apuka hordozóba viszi,
igen,
a babát,
igen,
meg,
igen,
hogy,
igen,
meg nem volt,
igen,
home office, igen. meg
hát én nem tudom, te mennyi idős vagy, csak hogy mondod, hogy gyerekkor, mert én pont
34
erre gondoltam.
Vagyok.
Aha. Csak hogy nem csak, hogy pont arra gondoltam, hogy az én gyerekkor, tehát hogy akkor se volt ez még divat. Én 77-es vagyok, tehát hogy a 80-as években azért nem nagyon láthattál apukákat babakocsikról.
Sőt, még az én apukám még benne se volt, azt hiszem benne se volt, ha jól tudom,
nem
a
is lehet,
meg igen, nem is, talán nem is engedték.
Lehet, nem is lehet.
Igen.
Tehát ez egy ilyen szóval, viszonylag új, vagy hát mit tudom én,
szóval
egy 20 éves dolog.
Igen, ahol tudok nyúlni, az 5-6-7 éves kor, amikor az apák akkor jelentek meg szerintem úgy a gyerekek életében, hogy elvitt focizni, meg
igen,
nem tudom.
Megtanított.
Igen, és akkor ezek a férfias stb. Én úgy éreztem, hogy semmibe kell nyúlnom. De az biztos, hogy az apaság viszont elindított egy olyan önismereti úton is. Tehát én azt gondolom, hogy gyerekeink egy csomó mindenre rávesznek minket, amit egyébként lusták lettünk volna megcsinálni. és mondjuk nekem igen, a gyerekkoromat, mert mindenkinek vannak feldolgozandó, akinek legjobb szülei voltak, azoknak is vannak feldolgozandó dolgok a gyerekkorából. Amíg nem kezdett el üvölteni velem a 3 éves dackorszakos, és nem üvöltöttem úgy vissza, hogy tehát nem én üvöltöttem vissza, hanem mondjuk az apám vagy a nagyapám üvöltött vissza belőlem, addig mondjuk ezt nem vettem feltétlenül komolyan, hogy el kéne gondolkodni, hogy ugye kaptam egy csomagot, és akkor ezt most így rádöntöm tovább a gyerekre, mint egy ilyen, nem tudom, genetikai autópálya, hogy megy tovább, vagy eldöntöm, ezt a fájdalmas munka egyébként, meg nem feltétlenül, tehát nem élvezi az ember mindig, de hogy katartikus élmény, szétválasztom, hogy mondjuk ezt nem adom tovább, ez meg rohadt nagy érték, ezt mindenképp szeretném továbbadni.
A mi generációnk azért azt gondolom, akik úgy először gátat tudnak szabni, nem? Egy ilyen transzgenerációs lavinának. Hogy először, ahogy mondod, hogy amikor így hangosabban, erélyesebben rászólsz a gyerekre a játszótéren, akkor ugye elgondolkodsz, te vagy az első talán, nem így a családból, aki elgondolkodik azon, hogy na ezt vajon honnan, meg igen, ez mi hozta ez belőlem is, elő, meg miért?
Igen, ez talán azért is lehet, mert nekem, tehát egyrészt nem volt 2 háború, ahogy mondtam, az életemben, ez az egyik. A másik, hogy a tudomány egyszerűen fejlődött, tehát a pszichológia tudomány fejlődött, illetve olyan...
Akkor apukádnak se volt 2 háború az életében.
Jó, neki egy volt. De diktatúra viszont mondjuk volt.
Egy íróval kapcsolatosan biztos voltam benne, de felteszem, Péter, te színészként is ugye annyi karakterbe bújik bele az ember, szóval tényleg ugye lelki folyamatokkal, történéseket te foglalkoztál, vagy izgatott téged, érdekelt ez a pszichológia, tehát ezek a lelki dolgok, ahogy mondod, azért alapvetően egy szorongásra hajlamos ember lennél, hogyha ezt nem tudnád jól kezelni. Foglalkoztattak téged a gyerekek születése előtt is ezek a témák, vagy azóta intenzívebben?
Nem, én inkább olyan típus vagyok, hogy nem elemzem, miközben történik. Olyan irigykedve hallgattam, hogy mielőtt kitörne belőled az üvöltés, már akkor...
Na, nem mondtam, hogy sikerül, csak szeretném.
Ja, nem mindig, igen, de legalább törekszik rá az ember, igen, hogy az vagy, hogy hopp, ez most nem. Meg...
Ez fontos.
Én mindig az van, hogy ezt egyébként egy filmben egy profi először cselekszik, és csak utána gondolkozik, de nyilvánvalóan ez nem így van, de mindig az van, hogy balhézok, és utána, tehát hogy utólag, hogy úristen, hogy csináltam ilyet, miért,
impulzívabb vagy te is? Tehát én is teljesen az vagyok.
Igen. És szerintem ez egyébként... Tehát nyilván amikor az ember, tehát hogy senki se azért üvölt, mert azt gondolja, hogy az a jó gyereknevelési módszer, hogy ezt hanem egész egyszerűen az van, hogy egy pillanat alatt tényleg, hát nyilván most két szülőnek hiába mondom, vagy tehát, hogy nem kell mondanom,
hogy
abból az állapotból, hogy bármikor tudnék örömkönnyekkel zokogva sírni, ha ránézek bármelyik gyerekemre, és abból az állapotból egy ilyen 4 másodperc alatt tudják elérni azt, hogy kárt tegyek vagy magamban, vagy bennük, vagy mind a kettőnkbe, és utána pedig lelocsoljam magam benzinnel, és felgyújtam magam. Tehát, hogy azt érzem, hogy agyvérzést fogok.
Igen, de egyébként, ami viszont csodálatos szerintem, hogy ez a bocsánatkérésre a gyerekek...
Pont ezt akartam kérdezni.
Tehát annyira ártatlanok, meg annyira csodálatosak, hogy a bocsánatkérésre az ember képes oda menni, és egyébként talán hogy felnőtt gyerekeivel is, vagy ezt tervezem, hát remélem sikerülni fog majd, ha felnőttek a gyerekeim, hogy azt mondani neki, hogy fiú, elrontottam, bocs. Az úgy el tudja vágni ezt a feszkót. Igen, persze az is igen. Már hiteltelen, amikor napi 4-szer felpofozod, és minden 4-szer azt mondja, hogy bocs, de hogy az a csodálatos, hogy a gyerekek erre vehetők, amire az emberek többsége egyébként sokszor már nem. Meg egyébként ott a testvér probléma is, ugye első gyereknek nem volt még testvér, amikor megszületett, a második meg már úgy születik, hogy már van testvér, másik világban születik teljesen, és hogy ugye melyik mennyire érzékel, hogyan veszi, szóval, hogy ezek is teljesen meg, igen, a nevelési igen, elveket igen. Teljesen megváltoztatják. Fele annyi időd van a másodikra, mint az elsőre volt, stb.
Kicsi sokkal többet tűz. Nálunk is.
Hát már hozzászokjuk, hogy kitépi a kezéből.
Igen, igen.
És ez szomorú, de lehet, hogy
igen, az elsőnél még én is hajlamos voltam abszolút a helikopter szülőségre, ugye? A másodiknál meg már erre egész egyszerűen nincs energiád. Mosolyogsz az egykori önmagadon.
Igen, igen. De azért, mert volt egy egykori önmagad, meg volt egy első gyerek, de aki meg nem ilyen az első gyerekkel, mert ő már annyira tudományosan megfejtette, meg nem tudom, az szerintem az se jó.
Milyen szülei szeretnétek lenni a gyermekeiteknek? Mifelé törekszetek? Mi fontos?
Én arra jöttem rá egy négy év alatt elképesztő tapasztalat lettem, hogy most ezt ironikusan mondom, hogy az együtt töltött idő, tehát az az élményem, hogyha együtt töltöm az időt vele, abból ő kiszedi azt, ami szüksége
igen,
van.
Igen, igen.
Persze
igen,
úgy kell igen. Együtt, vagy az a másik, hogy van, aki úgy tölti együtt az idejét, szerintem az is tök szomorú, hogy mondja a gyereknek, ezt csináljuk, azt csináljuk, és látszik, hogy a gyerek nem azt akarja, igen, feltétlenül. Igen, igen, tehát, hogy szabadon átengedni, hogy figyú, belépek a te kis világodba, itt a te törvényeid érvényesek, és óriási flow élmény is az, hogy mondjuk egy óvodás gyereknél, hogy belépsz a világába, és hova visz? Hát nem sokkal izgalmasabb, mint amit mi találunk ki, hogy ez mosogatni kéne. Mert hogy lehetne felállítani, hogy nekem is a könyvem alapján kérdezik, hogy akkor milyen a jó apa, és akkor ilyen vagy olyan vagy amolyan, és mondta, hogy bármilyen lehet szerintem. Persze, bizonyos határokon belül, tehát az agresszió meg a satöbbi bántalmazás az nem oké, de hogy lehet visszahúzódó, lehet érzelmes, lehet impulzív. Az a kérdés, hogy a gyerekével van-e elég ideje kapcsolódni. Kialakul egy egymást fejlesztő, vagy egymást jobbá tevő kapcsolat, és igazából a gyerekek, az szokott engem így megérinteni néha, amikor rá tudok csodálkozni, hogy ők az egyetlen az életünkben, akinek nincs naptárja. Tehát, ha azt mondod neki, hogy gyere, töltsünk együtt fél órát, igen, a legtöbb hamarod azt mondja, hogy figyelj, jövő hét szombat, igen, délután fél négy. De lehet, hogy közben jön valamit, ceruzával fejlődök, de lehet, hogy közben fog jönni valami hétközben. És jó, ő meg csillogó szemmel a nyakadba ugrik, és ezt azért érdemes.
Hát ez azért van, mert neki azért nem kell naptár, mert neked van.
Ő a naptárod.
De ez, igen.
Szóval ezt szerintem érdemes kihasználni, és akár pénz, mert ugye az apáknak mit kell feláldozni, a munkát és az anyagiakat, amit egyébként a családoktól vesznek el mondjuk bizonyos szempontból, de ez szerintem maximálisan érdemes, mert például óvodás sok szempontból 4-5 évről beszélünk, amíg ez fennáll, aztán egy kamasznál mondjuk, kiskamasznál viszontlátásra többet ilyen szempontból nem érdekelsz. Igen. Szóval ez gyorsan elmúlik.
És Péter, te az elmúlt 7 évben, ugye 7 éves a nagyobbik fiad, igen, mekkora utat jártál be? Miben fejlődtél szülőként?
Igyekszem egyébként minél többet velük tölteni. Ezek az idők is arra jók, hogyha nem tudom, elmegyek velük biciklizni, vagy kirándulni, vagy nem tudom, Hogy arra gondolok, hogy miért nem csináltam ezt többet, meg já, nem tudom, én ilyen önmarcangoló vagyok. Az, hogy én miben fejlődtem, mivel most is benne vagyok ebben a folyamatban, hogy nincs rálátásom, tehát ez talán akkor tudnám megmondani, hogyha, mit tudom én, már nagyobbak lesznek. Az biztos, hogy teljesen megváltozott az életem azzal, hogy belépett egy új élet a családunkba. Tehát, hogy gyerekeket elvittük valami programra, és akkor hazamentünk, és tök csönd volt, és így azon gondolkodott, hogy amíg nem voltak gyerekeink, hogy mit csináltunk, mit tettem, vagy így nem unatkoztunk, vagy mi volt akkor? Mert most annyira elképzelhetetlen az életem nélkülük, hogy...
Mi hiányzik a legjobban egyébként a gyerekek előtti életetekből, őszintén?
Hát nekem még mindig nagyon kicsik, úgyhogy nyilván az idő, meg a feleségem. Tehát ott vagyunk egymás mellett egy méterre, és eléggé hiányzunk egymásnak. Szóval az én idő. Nekem én idő megteremtődik a munkám által, és én abba kiélem magam. De mondjuk a Klárit azért szoktam sajnálni, hogy egy fél órás sétára van, amikor nem tud elmenni, és ez azért elég kemény, mondjuk 3 nap után.
De ez legyen a szülő.
De oldja meg, ezért kapja a gyest, ezért jár ez a munkája.
Szóval ez a nő dolga.
Az otthon ülő anyák, tudod, hogy mindegy csinálnak, csak ülni nem ülnek. Soha.
Igen.
És igazából nekem az együtt töltött idő hiányzik a legjobban, meg az, hogy este leülsz és olvasol egy könyvet a nappaliban. Tehát a gyerekeim nem látnak könyvet olvasni, csak mobilozni, de azért van, mert a mobil az olyan figyelem, amit így két percre félretúsznak, de leülsz könyvet olvasni, ezt nem lehet a gyerekek.
Nekem ez a legalább hétvégén lehessen aludni hétnél tovább mondjuk. Ja, tehát igen, nekem az hiányzik
igen,
nagyon
igen,
jelen pillanatban.
Igen, hogy nincs szabad nap, tehát, hogy, mert a munkahelyemben emlékszem, hanem a gyerektelen munkatársai sose értették, hogy én várom, hogy bemenjek hétfőn. Sokszor, mert pihenni megyek be a munkahelyemre, kávészünetek, ebédszünetek, nyugi. Sokszor még pedagógusként is, tehát sokkal simább volt. De hogy hétvégén hazamész, és ugyanúgy 5:30 kell meg haza. Nem lehet azt mondani neki, hogy október 23-a ünnep.
Én nem tudom, nekem nagyon, nagyon durva, hogy így nem tudok olyanra vissza. Bocsánat, azt szeretném hozzátenni, hogy én ugye későn lettem apuka, tehát nekem a nagyobbik fiam a 40. születésnapomon született. Ugyanakkor ráadásul, tehát délután 13:30, illetve 13:40-kor. Csak arra emlékszem, hogy mondtam a szülész orvosnak, hogy aznap születtem én is, és akkor kérdezte tőle, már vajudott a feleségem, és akkor kérdezte, hogy én hánykor születtem, hogy tudom-e, és mondom, azt hiszem 13:30, és nézte az órát, szerintem azt fogjuk tudni tartani. megszületett a gyerek, és akkor mondta, hogy 13:40, nem haragsz, van egy 10 perc csúszás volt benne. Mondom, nem baj.
Egész életében 10 percet fog késni a gyerek.
De ez mekkora véletlen, vagy mégsem? Ezen gondolkodtál már?
Képzeld, az a furcsa, hogy mert ott megindították a szülést, tehát hogy azt hiszem, hogy február 14-re lett volna kiírva, és 21-én született, és ott az volt, hogy nem tudom, hogy járkáltunk be 2-3 naponta vizsgálatra, és akkor mondta az orvos, hogy egy, nem tudom, egy pénteki napon, hogy akkor várjuk meg a hétvégét, ha megindul, akkor, akkor menjünk be, de hogyha nem, akkor hétfőn reggel menjünk be, és akkor megindítják mesterségesen, mondom. De jó lenne, mert mondom, én is akkor születtem. Tehát, hogy ő már akkor rá volt készülve erre a fél kettes. Nem, reggel
beírta a naptárba.
Tényleg ez volt. De hogy nekem, én nem emlékszem olyanra, ami úgy hiányozna, vagy hogy de jó volt régen, amikor...
De a feleségeddel, ugye Miklós mondta, hogy ez neki hiányzik az, hogy kettesben mondjuk sokkal kevesebb időt tudnak most érthető módon tölteni. Van olyan, nem, hogy el nem, tudtok szökni?
Nem, tehát hogy így napokra nem. Az mondjuk hiányzik azért egyszer-egyszer, de mindig belegondolunk, hogy tehát hogy én, mit tudom, én szoktam menni külföldre fellépni, meg nem tudom, tehát hogy van, hogy mit tudom, egy vagy max két éjszakát nem vagyok otthon. És azt, tehát, hogy pokolia hiányoznak a gyerekek, és így nem beszélgettünk a feleségemmel, hogy el tudnánk, még hogyha nagyobbak lennének, meg el tudnánk őket helyezni, úgyhogy mi elmenjünk pár napra, hogy mondom, el tudnád képzelni, hogy mondom két nap után, hogy nem őrülnél meg, hogy hol vannak a gyerek, és mondta, hogy ő se tudja igazából elképzelni. Egy szombatról vasárnapra, hogy az biztos jó, hogy egy kis csönd, egy kis nyugi, hogy nincs ez, nincs az. De utána, tehát ugye már második éjszakán én...
De néha egyébként azért jó elmenni, mert rohadt jó hazajönni, nem? Uh-huh. Tehát ha állandóan otthon vagy, akkor ugye gyilkoljátok egymást, és elmész egy napig, és úgy érsz az, hogy mi mekkora mázista vagyok, nem?
Igen, ezt a töltőre rakod magad, nem?
Igen, hogy sokáig együtt éltünk a gyerekek előtt, tehát hogy töltöttünk egy rengeteget, utaztunk egy csomót, úgyhogy én olyat, ami az, hogy az de hiányzik még a gyereket, tehát hogy nincs olyan, amit ugye azt mondok, hogy
Illetve, hogy vissza tud azért térni, nem, ha felnőnek. Tehát, hogy azért
igen, meg
az biztos, hogy megint igen. El tudsz menni síelni két hétre, amikor már 14 évesek, szóval.
Na, én sosem mentem el két
hétre. Két hétre, igen.
Síelni, az... mert nem tudom, meg az, hogy két hétre, hogy ott megőrülnék tényleg.
Én is unatkoznék.
Nagyon szeretem a havasokat, de hogy két hétig, hogy ez... Az a baj, nem tudom, én ilyen nyüzsgős vagyok, tehát, hogy be van sózva a seggem. Igen, és akkor az van, hogy de voltunk már két hétre is nyaralni, de mindegy, mennyi időre megyünk, mindig az, hogy ugye be van állítva az agyam, tudom, hogy akkor egy hét, 10 nap, két hét, és bármennyire megyünk, az utolsó napokban már ugye az van, hogy na, már akkor mennék haza, akkor csináljunk valamit, tehát, hogy tevékenyen valami legyen.
Igen, ugye otthon az a legnehezebb, hogy ez tényleg ilyen 0-24 órás ugye, szolgálat, ami ugye említettétek ti is, meg hát ez egyértelmű, hogy ez egy csodálatos dolog, de azért az, amikor úgy telnek el hosszú-hosszú hónapokon keresztül, mondjuk hétvégék is akár, ugye, hogy nincs megállás egy pillanatra sem, mert levegőre kell vinni a gyerekeket, tehát mozogni kell, nem bambulhatják igen, a tévét igen, állandóan, igen, tehát ugye állandó, akkor egyenek jót, tehát nem, az se mindegy, hogy mikor esznek ugye nyilván, tehát legyen meg a napi rend, és ez még 11 évesen is ugyanígy van, tehát ez a nincs megállás, és ebből azért néha jó, hogyha nagyszülők ki tudják igen, emelni igen, a gyerekeket. A gyerekeknek is jobb egyébként.
Egy jó babysitter bármilyen óradíjat, ezt most remélem nem hallgatja a babysitterünk, tehát bármilyen óraidőjött megadnék, tehát ugye ez az egyik. A másik meg, hogy...
Meg is fogsz
ezek után, hogy visszahajtja. Na, jó napot kívánok!
Hát akkor egy kis emelésen gondolkodtam.
De hogy a nagyszülő is óriási tud lenni, illetve a nagyszülő kapcsolat is olyan, erről is olvastam, hogy arra szüksége van a gyereknek ugyanúgy, hogy az apa-anya kapcsolatra, az egy külön, tehát nem az is egy behelyettesíthető valami.
Hajaj, igen.
Ez is, illetve az egymás segítése, meg az, hogy nem a, szerintem az megy félre sokszor, hogy az emberek ugye ebbe teljesen kiégnek, és elkezdik a másikat hibáztatni, hogy ez azért van, mert te meg én meg nem tudom. Mondjuk az apa hazaér este 6-kor, és szét van verve a lakás, és íze. Tehát ha látod, hogy a másik mit csinál, meg elfogadod, akkor jobban fogsz neki segíteni is. Nálunk az van, hogy ugye nagyon sokat nem tudunk elszabadulni, és most például csináltunk egy olyat, hogy már akartunk nézni egy filmet, együtt, de még csak a mozikba adták, és hogy
tudtátok,
nézzük.
Hogy azt
nem. Igen, és hogy nézzük.
Mi most voltunk moziba hétvégén, nem is tudom, szerintem fél év után, hogy nem hittem el. Nagyon, nagyon furi volt.
És de várjál, de meg ha elmegyek két órára a feleségem van, akkor nem moziba megyek, mert beszélgetni akarok vele. Igen, még igen, nézzük, igen, és talán kérdő, hogy rossz a film.
Igen.
Szóval igen, ezt nem. Úgyhogy azt csináltuk, de meséltem, hogy mondta, hogy szomorú, szerintem mondtam, hogy zseniális megoldás volt, hogy elmentem én külön, megnéztem egyedül. Én egyébként szeretek egyedül moziba menni, ez is egy ilyen dolog. Hazamentem, és akkor elment a Klári, ő is megnézte, és ő is hazajött, és egy ilyen fél nap után nagyon jól beszélgettünk a filmről. Tehát ilyen megoldások is, kicsit outside the box gondolkodik az ember, meg lehet oldani szerintem.
nagyon különleges megoldásokra képes, tényleg egy kreatív szülő, hogy egy picikét így visszakapjon a régi életéből, hogyha éppen arra vágyik. De hát alapvetően ugye nyilván az esetek legnagyobb részében arra vágyunk, hogy a gyerekekkel legyünk együtt. Ti mit tanultatok a gyerekeitektől? Miklósnak ugye van ezzel kapcsolatosan is egy jó kis írása, ugye a képmásban, most nem lapozom föl, hanem inkább akkor kíváncsi lennék, tehát egy ilyen kis picike, egy-két éves kis emberke, ez nekem is most ilyen nagyon, nagyon friss élmény, tehát a másodiknál sokkal jobban rá tudok csodálkozni tényleg azokra a dolgokra, amit az elsőnél még ugye nem vettem annyira észre, olyan bölcsek és annyi mindenre tanítanak bennünket.
Igen. Hát igazából nekem az a benyomásom, hogy tökéletesen születik az ember, vagy valami ilyen, igen, és akkor igen, szépen lassan vagy elrontjuk, vagy elromlik, vagy nem baj, hogy felnőtt, tehát nem azt mondom, hogy mindenki csecsemő maradjon, de hogy nagyon érdekes az út, hogy ilyen ártatlanak megmaradni egy idősebb korba is. Nekem teljesen az, hogy a jelenben vannak, hogy tudsz a jelenben lenni, és nem állandóan valami másra nagyalni. Tehát 1000%-ban abban van, ami... Igen. Ugye, ha ő azt mondja, hogy fa, akkor ő tényleg egy
mindfulness,
és vihar van. Igen. Ez az egyik. A másik a teljes feltétlen szeretet, és ezt se tanulják, ez is jön velük valahonnan. Szóval, hogy apa és kész, és az apa az Isten akkor is, hogyha a legtöbb szemétállat. Illetve, hogy főleg az időtlenség. Na, nekem az, hogy én ott bele tudok menni az ő világukba, és az engem tölt. Tehát, hogy a képzeletnek, a játéknak, az önfeledtségnek egy olyan légköre, amit egyszerűen, amiben jó visszamenni. Tehát újra gyerek lehetek én is megint. És az jó. Egy buli az egész. Tehát ma reggel nem tudom, kitört két vulkán otthon, meg földrengés volt, meg hólavina, meg nem, meg ja, és akkor a fiam utána megkérdezte, hogy 20 perc csönd, és azt hittem, hogy erről fog valamit kérdezni erről a játékról, és eszi az apkását, és akkor mondja meg, ez is, hogy nyiladozik az értelmük, rohadt érdekes, azt mondja, hogy apa, és akkor mi van? Fú, mondom, létkérdés.
Nehogy ne tudjam.
Igen, létkérdéseket szoktak feltenni az Istenről, meg ezért, de nem. Azt kérdezte, hogy ha egy mentőautónak mentés közben jár le a műszaki vizsgája. És ez teljesen adekvát kérdés. És mi lehet az ő fejébe? Miket forgathatott? Óriási, szóval, hogy ezek mindenképp csodálatok.
A kisfiam attól függ, hogy mikorra van bejelentkezve a Mozaik utcába, eleve el se indulhatott volna menteni, ugye az benne van a 44. paragrafus 55. bekezdésében, hogy...
Nehéz megszólalnom. Péter, segíts rajtam, kérlek. És...
Hogy mit tanul? Ú, nem tudom. Ne, ez egyébként nagyon jó ez az időtlenség, hogy az, hogy tényleg amibe belehelyezkednek, abba vannak, és az egy hogy mondjam, ez szerintem egy tök nagy érték lenne mindenkinek, ha ezt meg tudná tartani minél tovább, mert szerintem ez egy borzasztó nagy erény. Én, amit tanultam, hát ezt is, meg a nyitottságot, de én amúgy is egy nyitott embernek gondolom magam.
Rámosolyognak valakire, és akkor a legmogorvább, leggondterheltebb embernek az arcára is mosolyt varázsolnak, tehát ez egyrészt csoda, szerintem. És ami még egy fantasztikus dolog az, hogy ők... kendőzetlenül vagy gátak nélkül meg tudják élni az érzéseiket. Igen, tehát amikor kimutatják, és túllendülnek.
És akkor sír a rosszul.
Dolog, igen, hogy igen. A másoknak mondják.
Őszinték. Ez
is tökéletes. Például a gyerek nem tud panaszkodni. Tehát ő amennyire rosszul van, annyira rosszul mutatja magát. Igen, tehát nincs a férfin által, hogy jaj, végem van meg. Ezért, hanem ő kicsit folyik az orrom, de nyomja. És amikor tényleg lefekszik, meg tényleg fájt, akkor tudod, hogy tényleg baj van. Tehát nem tudják megjátszani magukat. És illetve ezek a kicsit olyan bipoláris néha, hogy ebben a percben boldog vagyok, a következőben meg zokogok, de minden érzelmen így átmennek, igen, és túl vannak rajta. És akkor nincs semmi magukban ott nem
és nem őszinték, nagyon őszinték, igen, maximálisan.
Nagyon őszinték, és hát a líra, tehát én íróként, tehát a gyerekeimnél soha nem fogok jobbakat írni. Egy kedvenc a fiam azt mondta, hogy odra van hozzám a játszótérem, apa, látod a pisimet a virágokon? Most ennél érted, én meg ott szenvedek egy verssel, hogy hogyan ne legyek közhelyes, meg a íze.
Így.
És így. Kész. És az ilyen kiömlőt. És akkor a gics is le volt a pisivel kicsit ütve a virág. Óriási. Szóval...
Annyi vidámságot tényleg okoznak, sokszor képesek tényleg kilendíteni az embert. Így nekem most itten az ugrott be, hogy volt egy időszak, amikor egyedül toltam a két gyerekkel, mert a férjem távol volt, és reggelente ugye nagy már iskolás, és azért azt el tudjátok képzelni, amikor a 2 éves dackorszakos ugye földhöz vágja magát, hogy ő nem akar az overába öltözni, de hát a nagyja meg be kéne érni 7:40-re az iskolába. Tehát ugye ez nem egy egyszerű művelet azért ezt megoldani, és ugye hát az én türelmem is elfogy, és akkor a 2 éves annyival elintézni, hogy anya, milyen szép a sálad. És akkor ott megsemmisülök, és igen, kisfiam, köszönöm.
Én manipulatív vagyok, mert ezt én figyelemelterésre szoktam felhasználni, ezt rájöttem, ezt a képességüket át lehet fordítani abból, hogy teljesen nézős, nézd, milyen felhő megy ott a... Tényleg. Olyan jól el lehet mondni. Nem adsz egy mentőautót valahol, és két percig így hallgatózik. Nem, mondom én sem. Hát, legjobb nevelő a gyerek.
Mit szóltok ahhoz a hát tendenciához, vagy én nem tudom, ítélem. Most ilyen... Abszolút.
Én mellette vagyok.
Örülök, hogy ezt mondod. A gyermektelenség kultusza ugye most elkezdett divatossá válni. Ugye a fiatalok azt mondják, hogy még nem karrierépítés, mi lesz akkor az utazásokkal, meg hát az ökológiai lábnyom, sok ilyesmit hallunk, és hogy mintha egy picikét egymást is igyekeznének lebeszélni a szülővé válásról, ugye nagyon divatosak ezek a posztok, nagyon sok fiatal követi az ilyen influencereket, akik tudatosan a gyermektelenség mellett ez teszik divatos, le a voksukat. Én azt látom, hogy egyre hangosabbak ezek a posztok, vagy megszólalások, vagy olyan trendi ma már olyanokat követni, akik az önérvényesítésükkel
foglalkozik. Igen, van egyfajta irányzat, de igazából, ugye, hogy mi lehetne a válasz erre, vagy nem akarok senkit rávenni, hogy gyereke legyen, tehát ugye ez az önkor kívülről próbáljuk megmondani.
Hát ezt nem szabad, igen, nyilván.
Igen. Valahogy azt kéne szerintem, nem tudom, a pedagógus múltamban is, hogy ami odajöttek a gyerekek, ahol izgalom, meg jó érzés volt. Tehát valahogy azt kéne kidomborítani, bár én is sokat panaszkodom, meg a keménységét sem szabad eltagadni ennek a szerepnek.
Nem, hát ez a valóság.
Az apa szerepnek, nyilván. Vagy a szülő szerepnek, de valahogy azt kéne kidomborítani, hogy ez az életed legnagyobb bulija. Tehát ennél jobb dolog nem érhet, mint hogy gyereked van. Ennél jobb emberi kapcsolatban soha nem lesz senkivel, mint a gyerekeddel. Tehát senki nem lesz rád ennyire kíváncsi, nem fogsz soha senkit ennyire szeretni, és olyan kalandokba vehetsz részt, amik egyébként nem nyílnak meg előtted, tehát szerintem ezért érdemes gyereket vállalni, nyilván a felelősség is, mert egyszerűen én nem nagyon láttam még olyan embert, aki rosszabb ember lett volna attól, hogy gyereke születik, tehát a gyerekeink általában javítanak rajtunk, én azt gondolom, hogy csóhára, mint ami nem tette le a cigit 15 évig, de amikor mindig próbálkozott, de amikor megszületett a lány, akkor ez egy olyan motiváció volt, stb. Szóval szerintem, ha ezt az oldalt kidomborítja az ember, vagy erre próbál rávilágítani, hogy ez egy jobb élet, mint egyedül lenni.
Féltetek attól, hogy esetleg a második gyereket nem fogjátok tudni annyira szeretni, mint az elsőt? Mert sok ilyet is hallok.
Bennem volt egy ilyen.
Aha. Én attól féltem, hogy nem lesz annyi erőm, időm, energiám. Mert hogy annyit vesz, a másik, tehát kettő lesz, tehát fel annyi jut neki.
Bennem... De neki ott van már a tesó, ugye?
Igen, nekem az, hogy lány, tehát ugye az első fiú volt a második lány, az azért, tehát az első az ez a trónörökös feeling, tudod, hogy lesz kivel focizni, meg a izé.
Igen,
és a második,
más.
Igen, és a második, tehát ez a teljes szerelem.
És királylány.
Teljes igen. Szerelem, tehát olyan is, tehát gyönyörű, nagyon okos, intelligens, hogy fejlődik, akkor az illat, szóval, hogy ő egy ilyen elvarázsolja az embert, egy ilyen kis tündér. A fiam az meg egy jó haver, tehát hogy valahogy így tudnám, ezt, nekem ez volt meghatározó, hogy nem.
Én féltem, én rettegtem tőle, de aztán azt gondoltam, hogy miért szeretném kevésbé, csak hogy addigra már a naggyal egy nagyon jó kapcsolatom kialakult, meg amikor vele voltam, akkor igyekeztem azt tartalmasan tölteni, és hogy a kicsinél, hogy ez hogy lesz. A születés, hogy nem volt egy akkora atombomba, hanem egy kisebb volt, nyilván, mert nem egy új, igen. Nem volt annyira új érzés, de tök más nyilvánvalóan a két gyerek, tehát hogy ugyanannyira szeretem őket. Szerintem ez ugyanaz, mint az elsőnél, tehát hogy nyilvánvalóan egy új helyzet, tehát hogy akinek van gyereke, az még nem volt két gyerekes. Félelem, ami szerintem egy tök normális dolog. Nem egy szokatlan, illetve nem egy szégyelni való dolog szerintem.
Hogyne. De mi itt most annyit tudtunk tenni, hogy akkor ezt a vonalat erősítettük, hogy igen, abszolút megéri igent mondani egy gyerekre, két gyerekre, több gyerekre, tehát kinek nyilván az élete hogyan alakul. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Velünk, köszönjük. És tehát ennyi fért a mai adásba. Köszönöm az őszintességet, hogy mertetek ennyi nő előtt picit gyengének, esendőnek, önkritikusnak is mutatkozni, és hogy segítettetek.
Csak egy nő van, három mikrofon.
Hát igen, de általában azért a spiritus hallgatottságát most megnéztük, és alapvetően nők hallgatják ezt a pszichológiai podcastot.
Megmutatják a fejüknek.
Kedves hölgyeim, köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
Mi köszönjük, hogy segítettetek nekünk a megértésben, hogy sok mindent tolmácsoltatok azért a férfitársak érzelemvilágával kapcsolatosan. Lesz még gondolkodni szerintem. Hogyha önöknek is tetszett a mai adás, nyomjanak rá egy lájkot, kommenteljék az elhangzottakat, osszák meg azokkal, akiknek szintén érdekes lehet. Mindig örülünk, hogyha van mozgás az oldalainkon. Keressék a Spiritus korábbi adásait is a YouTube-on, vagy a népszerű podcast applikációkban, iratkozzanak fel a csatornánkra, és akkor azonnal értesülnek az új tartalmakról. Fodor Krisztina kolléganőm nevében is búcsúzom, én Németh Szilvia vagyok. Köszönöm a figyelmüket, találkozzunk legközelebb is.